153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Hatalmas megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy immár sokatszor köszönhetem a stúdióban Horváth Gábor professzort. Szervusz, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz.
Én azt gondolom, hogy Halas végtelen büszke lehet, hiszen olyan sok neves tudóst, művészt adott már ennek az országnak, te is egyike vagy ezeknek, és hát annak aprópóján jártál most itt Kiskunhalason, hogy szüleid emlékére emléktáblát avattak a kiskunhalasi Szilárd Áron református gimnáziumban. Egy picit meséljünk arról, hiszen valahol a te tudományos utad annak köszönhető, hogy a szüleid gyakorlatilag 50 évig dolgoztak az iskolában, én arra tippeltem volna. Egy picit mesélj a szüleidről és a gyermekkorról.
Hát igen, ők mind a ketten biológia földrajz szakos tanárok voltak. A később az anyu már csak biológiát tanított, apu megtartotta továbbra is a földrajzot, de kevesebb óra számban, mert ugye igazgatóhelyettes volt, vagy 35 évig. És hát gyerekkoromban, amikor a általános iskolás voltam, és napközis, és akkor nagy megtiszteltetés volt, hogy nem 6-kor engedtek el már, hanem 4-kor elmehettem, de akkor anyuik a gimnáziumban dolgoztak. Tehát nem mentem haza harmadikos, negyedikes általános iskolás koromban, hogy ott szomorogjak, vagy bőgjek, vagy ne tudjak fűteni.
Vagy
rendetlenkedjek egyedül, hanem bementem a szüleimhez, és akkor addig, amíg ők 5-ig, 6-ig, 7-ig el nem intéztek a dolgokat, addig leraktak vagy a tanári kar szobában, ott minden tanárt ismertem, meg kaptam tőlük süteményt, meg ezt, azt, amaszt, illetve a biológia szertárban ott nőttem föl lényegében, és akkor ott a unalmamban megismerkedtem a hatlábú borzal, meg a kétfejű borjúval, ezek ilyen
kuriózumok
voltak, meg persze a szarkával, meg a bálnacettel, tehát mindennel. Így nem maradt meg az érdeklődésem a biológia irán, mert aztán később a gimiben már ugye fizika tagozatra kerültem, ahol heti 8 órában fizikát, meg matekot tanultunk.
Igen, még emlegetik, ugye én is a gimnáziumban végeztem, és akkor folyamatosan emlegették a nevedet, hogy a Horváth Gábor, hogy az milyen okos, hát be is bizonyította.
Hát nem csak én voltam okos, hanem a fizika tagozatnak a fele okos volt. Ábrahám Csongor, Ván Péter, Molnár Gábor, vagy egy kicsit idősebb a Karcsi,
Karcsi,
a Vladár Károly, aki szintén fizikus.
Így van.
Úgyhogy voltak ott azért, meg most hirtelen nem jut eszembe, de kömalagy összesek országos, tehát táltosok voltak, úgy neveztük őket.
Komolyan.
És ezek voltak a példaképeim. Szünetben mentem a folyosóra, megkerestem azt a tablót, ahol a Vladár Károly ott volt fönt. Hú, a Vladár Károly már fizikus az Eltén, de jó lenne, ha én is oda kerülnék, és sikerült. De ilyen példaképek kellettek. És akkor persze fizikus lettem, de megmaradt a biológia iránt érdeklődésem.
És tulajdonképpen most mind a két területet uralod, immár professzorként.
Igen, mert a biológia-fizika tanszéken vagyok, és azon belül is a környezetoptika laborban, de ott biomechanikát is csinálunk, égi mechanikát, tehát ez az öme a biológia alkalmazása a fizikának. Úgyhogy ilyen szempontból sokat köszönhetek a szüleimnek, meg az onnan érkező biológiai inspirációnak.
Tulajdonképpen öcsés sem esett messze az alma fájától, szokták mondani, mert ő is tudományos pályán van.
Igen, ugyanennek az alma máternek az almája. Ő 9 éve fiatalabb, mint én, ugyanitt végzett, utána az Eltén meteorológia szakot végezte el, de ő végig vörös diplomás volt, tehát mindenből 5-ös. Egyszer kapott 4-es, és akkor azt mondta, hogy írják be neki az UV-t, hogy visszamehessen, mert 5-öst akar. És akkor visszament, és így 5-össel, végig 5-össel végzett. Majd Amerikában volt évtizedekig, vagy évekig, aztán Hamburgban, most éppen a Hamburgi Meteorológiai Intézetben kutató meteorológus, két kisfiú, apukája, meg egy magyar magyar főorvos a felesége, és ő de Hamburgban élnek.
Hatalmas öröm szerintem Kiskunhalas számára, hogy szüleidnek úgymond egy emléktábla fog azon a helyen, ahol ők rengeteg időt eltöltöttek, körülbelül helyileg az üvegház, ahol volt, amiknek ők voltak a gazdái. Én azt gondolom, hogy bátran a hallgatók, akiket tanított, ez a csodálatos tanárházaspár, látogassák meg, és tegyék tiszteletüket ennél az emléktáblánál. Nagyon sokszor beszélgettünk, már mondhatom sokszor, legalább 3 alkalommal egy-egy tudományos kutatásról, és tulajdonképpen az emléktábla avatását egy előadásod előzte meg, amelyet a Szilárdi Gimnáziumban tartottál. És hát ahogy készültünk erre a mai riportra, több témát is javasoltál. Én azt választottam, ami többé-kevésbé annak az előadásnak is tárgya volt, hiszen beszéltünk mi már veled a vikingekről, az északi fényről, beszéltünk a zebrák miért csíkosak. Hihetetlen számomra az a gyakorlatiasság és az az elméleti szaktudás, ami benned egyesül, és hogy valahogy mindig a gyakorlattal nagyon gyakorlatban nagyon hasznos dolgot kutattok, ami azért nem mindig derül ki a hétköznapi emberek számára. Szóval lényeg a lényeg, a napraforgóról fogsz nekünk beszélni, amely most országos médiát is kapott ez a kutatás. Mi is tulajdonképpen erről mesél nekünk, ez lesz a mai témánk.
Igen, hát az alapkérdés az, hogy a napraforgók miért keletre néznek. Kicsit részletesebben, amikor már nem követi a napraforgó virág a napot, mert ugye a neve szerint mindig követné, de nem, tehát már érett a napraforgó virág, akkor miért keletre állnak be? Mert ugye a napraforgó név alapján arra gondolnánk, hogy éjjel nappal és egész életében követi, hogy a nap felé forog.
És de... családot voltam, amikor láttam, hogy a végén, mikor már megérik a feje és nehéz, akkor már nem forog.
Igen, ezt Halas határában bárki láthatja, aki kimegy június közepén a napraforgó táblába, mindegyik kelet felé néz. Na most akkor itt 100 éve vitatkoznak azon a biológusok, hogy mi értelme van keletre nézni. Van erre 6 elmélet, most nem sorolom föl. Némelyik elmélet egészen logikus, de nincs kísérletileg bizonyítva. Mondjuk a fele. A másik fele meg úgy rossz, ahogy van. Tehát, hogy egy fizikus belegondol, hogy ez nyilvánvaló hülyeség, de hát a biológusok nem értenek annyira a fizikához. Tehát ez a 6 elmélet, ez továbbra is kézen forog. Én meg már régóta gondolkozom ezen, és egy környezetoptikai magyarázatot találtam. Ez a probléma már pont gimnazista korom óta az olajos a kutyán sétál, vagy biciklizve izgatott engem, és hát mostanában oldottuk meg.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Horváth Gábor professzorral, Halas szülöttével, a horvát csodálatos pedagógus házaspár legidősebb fiával fogunk tovább beszélgetni, aki az ELTE professzora. Egy nagyon érdekes dologról, amivel most sokan találkozhatnak akár országos médiában, újságokban, szaklapokban. Maradjanak velünk, hiszen a napraforgók miért fordulnak keletre, keletre fordulnak egyáltalán, és ennek milyen haszna lehet a gyakorlati életünkre nézve. Erről fogunk beszélgetni.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, amely azt gondolom hihetetlen tudományos csemege is egyben, ugyanakkor büszkeség, hiszen Horváth Gábor professzorral beszélgetünk, városunk szülöttével, az ELTE biológiai fizika tanszékének professzorával, egy olyan kutatási területről, amint ahogy eddig elmondtad, hogy már gyermekkorod óta izgatott, mint minden kutatási téma valahol már benne volt a fejedben érdeklődésében, hogy a napraforgók vajon keletre fordulnak-e, és hogy hogyan lehet ezt bebizonyítani, és ennek milyen gyakorlati haszna van. Szóval mondtad, hogy több hipotézis volt már nagyon régóta, és hogy ezzel kezdtetek el foglalkozni, mikor indult egyébként ez a kutatás, és kikkel?
Hát ez 3 évvel ezelőtt, amikor először is egy elmélet számítógépes modellt építettünk föl többek között az öcsém segítségével, egy meteorológiai adatok kellettek hozzá, csillagászati adatok, hogy a nap milyen pályán jár, az hogyan változik napról napra. A meteorológusoktól megkaptuk, hogy amikor felhős az ég, akkor milyen a belső fénynek a spektruma, tehát a hullámhoz szerinti intenzitás eloszlása, amikor direkt közvetlen napfény van, mennyi a felhő valószínűség napról napra, évről évre, tehát komoly input, tehát bemenő adatokat kellett a komputerbe beletáplálni, majd utána a terepre kellett kimenni, és kimérni 100 napraforgónak a fejének a dőlésszögét. Ugye az billeget ide-oda, tehát sokféle szög jött, de kijött egy átlag, és akkor ezt megcsináltuk hetente, és akkor így megvolt az idő függvényében a napraforgó feje hogyan bólint, mert ugye, hogy nő a feje, egyre nagyobb a súly, és egyre lejjebb bólint. És hogyha más a vízszinteshez való szöge, akkor a napsugár is máshogy éri. Tehát egyre kevesebb napfény éri, ahogy egyre lejjebb hatol.
Tehát ez és is az előadáson, bocsánat, ugye a Szilárdiban tartottál is előadást a szülei táblavatásának alkalmából, és egy csodálatos videót mutattál be ott a hallgatóknak, nézőknek, hogy a napraforgó nem folyamatosan forog a nappal, ugye ez egy tévhit, hanem amikor még pici a feje, akkor forog, és éjszaka tényleg ilyen hatalmas visszafordul újból keletre legtöbbször, de hogy utána, hogy súlyosodik a feje, ez egyre csökken, és a végén megáll, és ugye elvileg ezt igazoltátok, vagy ez a tudományos kutatás tárgya, hogy hol áll meg? És merre néz?
Hát nem is az, hogy mekkora szöge zárva a vízszintesre, mert az korábban is ismert volt, hanem hogy milyen égtáj felé érdemes néznie.
Néz?
Tehát, hogy keletre, észak-kelet, dél vagy nyugat, vagy akárhogy. És hát ugye tudjuk, hogy keletre, de először, tehát elméletileg kijött, hogy figyelembe veszük a mindenféle csillagászati adatokat, sugárzási adatokat, felhőviszonyokat, az, hogy hogyan változik a dőlésszög az időfüggvényben, sőt, még kimértük a spektrumát is, tehát, hogy bejövő fénynek hány százalékát nyeli el egy adott hullám, hosszon, tehát mindent ki lehet számolni, hogy a napraforgó mit nyel el a teljes tenyész ideje alatt, az a 2-3 hónap alatt, akkor ki lehetett számolni, hogy ha északra, keletre, délre, nyugatra néz, akkor mekkora összfényintenzitás nyel el, tehát mennyi megazsúl per négyzetméter. És kiderült, hogy mennyi energiát, fényenergiát nyel el a virágzat. És akkor az derült ki, hogyha pont exaktul keletre néz, tehát a földrajzi keleti irányra néz, akkor nyel el maximumot. Hogyha attól eltér, akkor rohamosan csökken az elnyelt energia, délben nyel el legkevesebbet, majd hogyha nyugat felé néz, akkor megint nő egy darabig, ha pont nyugatra nézne, akkor megint jó sokat nyelne el, de kevesebbet, mint keletre. Tehát van két maximum ennek a görbének, az egyik a nyugat, és egy nagyobb maximum a kelet, és akkor ez a jó neki, és ő ezt elvileg tudhatja, de ez csak egy elméleti jóslat. Azt tudjuk, hogy ő nagyjából keletre, csak hogy mennyire. Ezután jött a második mérésünk, kísérletünk, aminek meg voltak már halasi vonatkozása is, a Kiszi Magdolna, Nagy Cirok László, a Kiszi Magdolna tanárnő és diákjai drónfelvételeket készítettek egy halasi napraforgótábláról, és mi meg laborban kiértékeltük, hogy mondjuk 200 napraforgó, az hova néz, és akkor kaptunk egy ilyen eloszlást, egy Gauss-görbe, annak a maximuma az exaktul keletre nézett. Tehát nem a napkelte irányába, hanem a földrajzi kelet.
Ez és akkor egyébként nem tiszta. Én azt gondolom, hogy a nap keleten kell. Tehát akkor ez nem igaz.
A nap az keleten nem. A nap az csak két alkalommal, március 21-én és azt hiszem, tehát
szeptember 22-én.
Igen. Tehát a szeptember és az őszi
Napi egyenlőségnél
kell pont keleten, meg nyugszik nyugaton, egyébként meg tolódik észak felé, méghozzá több 10 fokot.
Tehát
utána visszajön. Tehát ingadozik ide-oda, és azt gondoltuk mi is korábban, és a logikus lenne, hogy a napraforgó, amikor megjelenik az első intenzív fény reggel, amikor föl kell a nap, akkor arra fordul, és azt jegyzi meg arra. De nem, sok 10 fokkal keletebbre, tehát az exakt kelet, mert ő tudja a fizikát, meg a biológiát, meg az evolúciót.
Sok diákhoz képest jobban.
Igen, hogy akkor nyelen legtöbb fényt. Na most ezzel a drón felvételekkel igazoltuk. Először Kiskohalason, a tanárnő és a diákjai drónfényképének a kiértékelésével, majd utána bebuzdultunk, és a következő évben már 14 helyen a saját drónunkkal, tehát 2800 ilyen napraforgó fejnél, 14 különböző napraforgó táblából származó, összesen 2800 napraforgó virágnál mutattuk ki. Nagy a szórás, plusz-minusz 45 fok is lehet, de az átlag, a sokaság, az tudja, hogy neki a földrajzi keletre kell néznie. Tehát ezek után akkor azt lehet mondani, hogy van egy elméleti jóslat, és azt kísérletleg igazoltuk, és akkor ezzel megmagyarázzuk biofizikáját, hogy miért érdemes neki arra mennie. Na most utána jött a harmadik, hogy tényleg ebből haszna származik-e? Na most mi haszna származhat ebből? Hát az, hogy a napraforgó virágnak a fő célja az, hogy magokat, tehát utódokat termeljen.
Meglepő módon nem az a fő cél, hogy a napraforgó olaj sok legyen nekünk. Hát, az a célunk.
Igen, de minél egyezik, mert minél több az olaj, az a szikanyagnak számít, annál fejlődőképesebb lesz majd az a kis csíra, amíg ugye nem tud fotoszintetizálni, addig a szikanyagból, ebből az olajból, meg egyéb ásanyagokból.
Tehát magából a magból táplálkozik.
Magból táplálkozik, ami onnan fejleszik a gyökerét, majd az igazi levelét, és akkor már szikanyag nélkül is tud nőni, mert fotoszintetizál, szivogatja a nedveket, meg a tápanyagokat, de ez a szikanyag kell. Na most ez a csökevény és ez a szikanyag, tehát kicsi a mag, akkor kisebb ez eséllyel éli túl. Tehát a sok száz napraforgóból csak egy-kettő lesz életképes. Tehát ez egy jó logika volt, hogy minél nagyobb a mag. Na most akkor azt kellett csinálni, kivonultunk egy napraforgótáblára, és van ugye természetesen rengeteg keletre néző napraforgó, de kontrollként kellett négy másikat, kitekertük a nyakát ilyen kis csővel, ami még nem kezdett virágozni, azzal arra kényszerítettük, hogy arra nézzen majd a kifejlődő virág, amerre mi akarjuk, ne arra, amerre az evolúció, vagy a jóisten, vagy ő. És akkor így 10 darab olyat, ami északra néz, 10, ami nyugatra, 10, ami keletre az önmagába, meg délre, és volt egy 10 olyan, ami meg magától fölfelé nézett a zenitre. És akkor learattuk ezeket összesen 50 50 ilyen napraforgó lett, mindegyiket szépen lemorzsoltuk, meg kiszállítottuk és lemértük a magukat, átlagot szórás számoltunk, és kiderült, hogy a keletre néző napraforgóknak a magja max száma a legtöbb, tehát ő termi a legtöbb kis porontyot, és azok a legkövérebbek idézőjelben. A többiek is termelgetnek elég sokat, azok sem annyira satnyák, de nem olyan életképesek. A legtöbb, a legproblémása volt a zenit felé néző, tehát az majdnem milyen vízszintes, az nyel a legtöbb fényt, de az meg olyan sokat kap, hogy kiég, és ilyen csökevényes, csökött magok lesznek, tehát ők túl sok fényt kapnak. Tehát egy darabig működik az, hogy minél több fényt kapok, annál kövérebb magocska leszek, és annál sokabb. De amikor túl sok fényt kapok, akkor meg visszafejlődöm, és csökött leszek. És akkor az optimum az pont ez a keleti irány. Akkor ezt is bizonyítottuk, hogy akkor azért...
Nem véletlen, hogy keletre.
Hát nem véletlen. Tehát ennek oka van az evolúció, vagy a teremtése, mindig oka van valaminek, nem csak úgy magától keletre. Mert ha mindegy lenne,
nincs
akkor...
Nincs jobb dolga,
akkor az egyik keletre néz, a másik azt mondja, én meg nyugatra nézek. Azt úgyis túlélek, de nem így van, mert valami kényszer arra kényszerít, hogy az utódjaid akkor lesznek legszaporábbak, akkor maradsz te fönn, meg a te generációd, hogyha keletre nézel. Tehát ha szabálykövető vagy.
Zseniális, a természet csodás, Isten világa. Innen fogjuk folytatni ezt a hihetetlen érdekes beszélgetést Horváth Gábor professzorral. Maradjanak velünk, folytatjuk a témát.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai nagyon izgalmas tudományos csemege beszélgetésünket, hiszen Horváth Gábor professzorral, városunk szülöttével beszélgethetünk, aki szüleinek emléktáblavatása kapcsán járt Kiskunhalason. A Szilárd Áron gimnáziumban lett elhelyezve az emléktábla, a laboratórium mellett nyugodtan meglátogatható, akik ismerik, tisztelik a nagy hírű házaspárt. Illetve Gábor mesél nekünk most a legújabb tudományos eredményeiről, hiszen a biológiai fizika tanszék professzora, és a napraforgókat kutatják. Itt azért muszáj egy picit arra utalnom, hogy én emlékszem édesanyádra, és a humorát biztosan tőle örökölte, de ahogy készültünk, hogy a zsebedben egy olyan telefon van, amelyik nem okos telefon, de nagyon stabil, mert hogy elég neked, ha te okos vagy. Mondtad, hogy a családban a gyerekek is már túl haladnak, úgyhogy valami kell, hogy legalább a telefonodtól.
Igen.
Ez Marika nénire van, ez a humor. Na, egy kicsit folytassuk a napraforgókat, nem is kicsit, hanem nagyon, hiszen tök izgalmas, hogy azt a hipotézist, hogy a napraforgók tényleg totálisan keletre fordulnak, ezt igazoltátok, többek között Nagy Cirok Lászlóné és diákjainak, drónoknak a segítségével, sőt azt is, hogy nem véletlen fordul keletre, mert hogy akkor a legtúlélőbbek a magok. De van számtalan más hasznos vonatkozása ennek a tudományos eredménynek.
Hát igen, az egyik a napelemek vonatkozása, ugye a napelemek és a napraforgók abban hasonlóak, hogy mindegyik fényt gyűjt. De még a napraforgók csak 3-4 hónapig, a tenyész idejükben, addig a napelemek egész évben, még a napraforgók bólintanak, tehát a naphoz mért szögük, az folyamatosan változik, addig a napelemek, hát amelyik nem követi, az öme nem követi, nem fix rögzített napelem, az ugye nem bólintja a fejét, tehát más a viszony, tehát újra le kellett ezt a számítógépes programot futtatni, hogy egész évben figyeljük a napjárását minden nap, minden percben, a besugárzást, a direkt közvetlen napfényt, a szórtékbolt fényt, a felhőviszonyokat, meg az, hogy állandóan dőlésszög a napelemnek. Egy paramétert változtattunk, ugyanúgy a napraforgónál, hogy keletre, északra, keletre, délre vagy nyugatra néz. Tehát egy folytonos függvény volt, hogy milyen égtáj felé néz.
Melyik a praktikus,
és akkor összegeztük, csúnya szóval integráltuk egész évre az elnyelt fényenergiát, és akkor kiderült, hogy a napelem dőlésszögétől függően egy kicsit keletebbre kell tájolni, mint a hagyományos klasszikus dél, és az ok ugyanaz, mint a napraforgóknál. Azt nem mondtam, hogy azért kell keletre fordulni a napraforgónak, és nem nyugatra, mert az lenne a másik tükörszimmetrikus alternatíva. Délután az mindig felhősebb, legalábbis Magyarországon, meg egy csomó helyen, mint délelőtt, hiszen délután jönnek a felszálló légáramlatok, kicsapódik a víz, és akkor keletkeznek a kondensz felhők. Ezt mindenki jól ismeri. És ez sokszor egész éves átlagban is igaz, és azokon a helyeken, ahol egész éves átlagban a délutánok felhősebbek, mint a délelőttök, ott egy kicsit keletebbre kell tájolni a napelemet. Na most, a dőlésszögtől ez függ, hogyha pont függőleges a napelem, az ugye az ritka, mondjuk a házfalon lehet, akkor van a legnagyobb elfordulás a déltől, akkor a 40-42 fokkal keletre kell fordítani, és akkor egy 1-5%-kal több energiát nyel el, mint hogyha délen maradna. Az, hogy 1-5% között ingadozik, az a felhőviszonyoktól függ. Hogyha szépen csökkentjük a függőlegestől a dőlés szögét, tehát egyre vízszintesebb, akkor ez a keletre való eltolódás ez egyre kisebb. Lemegy olyan 1-1.5 fokra.
Tehát na akkor most, már nincs akkor a jelentősége.
Akkor már nincs akkor a jelentősége. Na most ezt persze azért tudják ám ezek a napelemesek, mert a napelem táblát se nem függőlegesen, se nem vízszintesen, meg sem mind a napra forgott, hanem az már ki van számolva régóta, hogy a földrajzi szélességnek megfelelően nagyjából akkora szögben kell dönteni, egy kicsit merőlegesebben, mert hogy télen meg ősszel laposabban jár a nap, és akkor is egy kicsit meredekebben érje. Tehát ezt jól tudják, de általában nem szokták figyelembe venni a teljes felhőviszonyt. Márpedig, hogyha az aszimmetrikus a délelőtt és a délután, akkor hogyha délelőttök felhőtlenebbek, akkor kicsit kelet felé. Ha délelőttök felhősebbek, akkor meg kicsit nyugat felé. Ugyanúgy, mint a napraforgó egyébként. Tehát ilyen szempontból nem, tehát inkább ennek olyan van gyakorlati jelentősége, hogy ahol szükségképpen függőleges egy napelem, mondjuk, mert falra rakják, és a ház már nincs megépítve, mert az házat már nem lehet forgatni, hanem úgy tervezheti egy tervezőmérnök, hogy na, itt függőleges napelemek lesznek, és akkor az a házfal, az ne délre nézzen, hanem 42 fokkal délre, mert akkor kap akár 5%-kal nagyobb energiát. Na most ez a tény. Na most persze az 1-2% az kevésnek tűnik, de hogyha ezt beszorozunk 1 millióval, mint egy napelem farmnál, és az kicsit rosszul van tájolva, akkor ott már komoly megazsúlokat jelenthet ez.
Azért ez hihetetlen, tehát engem mindig lenyűgözött az, hogy a tudomány és a gyakorlati életünk kapcsolata milyen szoros, látszólag nem az. Ugye a diákok folyton azt kutatják, hogy na, ezt a bonyolult képletet aztán minek kell megtanulni, de amikor itt szembesülünk avval, hogyha ennek tudjuk az okát, ugye gyönyörű ez a kísérlet sorozat, vagy itt ez a tudományos munka, hiszen elindult onnan, hogy vajon hova néznek a napraforgók, vajon miért néznek oda a napraforgók, ugye keletre, vajon miért éri meg nekik keletre nézni, akkor rögtön itt van már is a gyakorlati haszna, és ha belegondolunk, hogy azért a bioenergia, tehát ugye leváltani a kőolajat, földgázt, és ha ott ugye említetted, hogy néha milliós, több milliós napelemparkokról van szó, akkor akár az 5% nagyon sokat jelent. Igen. Mennyire szoros a kapcsolat?
Igen, hát Halason is van, Halas Keceltá környékén van egy jó nagy napelempark, ahol talán akár 1 millió nagyságrendű ilyen napelem táblácska is van. De ott persze ők tudják, hogy miért dőlésszög, abban nem vagyok biztos, hogy ezt a felhő viszonyokat is figyelembe veszik-e. Ha nem veszik figyelembe, akkor mondjuk 1%-kal kevesebb energia, jó, hát túléli az emberiség, de lehetne tájolni, mert hogy ez a kelet, ez a délelőtti délutáni aszimmetria, ez nagyon robusztus, tehát ez nem csak most van így, hanem 1000 évvel ezelőtt is így volt, meg hogyha nem lesz nagy globális változás, akkor sokáig még így is marad. Azt még érdemes megemlíteni, hogy a napraforgók nem Európából származnak, hanem Észak-Kelet-Amerikából, hogy ott az inkák, vagy nem ott éltek az inkák, a indiánok, ott háziasították, és onnan terjedt el aztán Kolumbuszékkal meg a világon, de mint hogy általában mindig, zömében mindig a délutánok mindig felhősebbek, ezen meteorológiai felszállások miatt, ezért ott is nagyon jól megél a napraforgó. Például Dél-Svédországban fordított a helyzet, ott a délelőttök felhősebbek, mint a délután. Ott a napraforgónak inkább nyugatra kellene fordulnia. De mégsem fordul nyugatra, egyrészt Dél-Svédországban nem sok napraforgót termesztenek, mert kevés a fény, de délen még van, de ott is még azokat a magokat vetik el, amelyek még úgy vannak genetikailag kódolva, hogy keletre álljanak be.
Tehát
ott nem az optimum. Tehát ő nekik, ha kitfejlesztenének egy olyan hibridet, genetikailag, igen, hogy nyugatra, akkor kicsit jobban éreznék magukat a napraforgók, de hát így is el vannak.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hihetetlenül érdekes ez a kutatás, és hogy a jövő, hiszen már a lapodon rajta van, hogy kicsit mesélsz arról nekünk, hogy mi az, amivel folytatni szeretnétek ezt a kutatássorozatot. Hallgatóink, maradjanak velünk, Horváth Gábor professzorral beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést, mert egyrészt egy gyönyörű alkalom, hiszen Horváth Gábor professzorral beszélgetünk annak kapcsán, hogy szüleinek, a horvát házaspárnak a emléktábla avatása történt a Sziládi Gimnáziumban, mely tábla látogatható, és egy előadást tartott, hiszen az ELTE biológiai fizika tanszékének professzora, és 3 év óta zajló napraforgóhoz kötődő kutatásokról mesélt, melyeknek nagy haszna van a napelemek elhelyezésére is. Itt a méhekről fogunk most beszélni, és ez a kutatásotok jövője.
Igen, mint említettem a beszélgetés elején, 6 fő elmélet és magyarázat van arra, hogy a napraforgóknak miért érdemes keletre néznie. Az egyik leghíresebb elmélet, hogy azért érdemes keletre nézni, mert akkor a fölkelő nap hamar megvilágítja őket, és akkor szép melegek, meg szép sárgák, és azt a méhecskék meglátják és rámennek, és ha jó meleg van ott, jó sok virágpor, és azt tudják gyűjteni. Na most ez akkor igaz, akkor lenne igaz, hogyha délután nem röpködnének méhek.
De mert hogyha meg röpködnek.
Mert hogyha meg nyugatra néz egy napraforgó, akkor az igaz, hogy délután árnyékban van, akkor kevesebb méh megy rá, de hogyha méh az nem lusta és délután is gyűjt, már pedig ilyen a méh, akkor meg a nyugatra néző napraforgó az a melegebb, és akkor tehát tükörszimmetrikus az egész. És akkor ezt még nem tudják, bár amerikaiak vizsgálgatták, de nem túl jó módszerrel, még nem vizsgálták egész nap. Na most ilyenkor azt kell csinálni, hogy kimegy az ember egy napraforgó táblára, megint csak kijelöl 10-10-10 napraforgót, az egyik 10-es az keletre néz, az magától. A másik 4-et ki kell tekerni a nyakát ilyen csővel, hogy nyugatra, északra és délre nézzen. Majd ott leülni, napkeltétől napnyugtáig, és óránként mondjuk végigmenni a sorokon, és följelzni fotóval, vagy jegyzeteljük, hogy abban a pillanatban azon a napraforgóvirágon hány, nem csak méh, poszméh, lepke, bármi, ami rámegy, az elvileg porozni tud, tehát hány rovar van. És akkor ezt utána megcsináljuk óránként, és nem egy napig, hanem sok napig. És így tudjuk monitorozni, hogy ténylegesen mennyi rovar megy rá. Ez sajnos máshogy nem lehet, vagy akkor
ez
úgy lehetne.
Ez egy megnyugtató foglalkozás.
Hát igen, ez egy ilyen,
ember van.
Ilyen igazi biológusnak való. Persze ezt meg lehet elegánsan is csinálni, hogy veszünk 50 darab webkamerát, odaállítjuk a napraforgó elé, és hazamegyünk. És közben 3 hétig mondjuk veszi, hogy a közben vigyázz, nehogy ellopja valaki.
Ez jutott eszembe rögtön.
Az eső akkumulátor, hova tölti az adatokat, a számítógépre, egy csipre. Tehát meg lehet ezt sok pénzből csinálni, de akinek nincs sok pénze, viszont van legalább 2 hete, még van egy hordozható kemping széke, meg egy papírja, az meg tudja csinálni. Tehát olcsón is meg lehet ezt csinálni, és akkor ezt tervezzük a nyáron, és akkor kiderül, hogy igaz-e az, hogy a keletre néző napraforgókra több, de egész napon, meg a 2 hét alatt, és felhős időben is, és azt már tudjuk, hogy délután is röpködnek a méhek, meg a poszméhek, meg a lepkék, tehát a nyugatra néző napraforgók naplemente környékén sokat vonzanak, sőt a poszméhek meg akkor is, amikor szinte esik az eső, mert azok azért olyan posztosak, szőrösek, hogy jó bundájuk legyen, melegek legyenek, meleg legyen, tehát az rossz időben is, amikor a méh otthon marad, és rossz időben meg aztán felhő van, akkor mindegy, hogy milyen irányban néz a napraforgó, mindig ugyanúgy ugyanaz a színe
számára.
Mindene. Tehát én is szkeptikus vagyok, és én nem csodálkoznék, hogyha az derül neki, hogy igazából nem nagyon irányfüggő ez. Sőt, hogyha belegondolunk egy méh szemében, akinek ilyen panoráma szeme van, és lehet, hogy közeledik egy napraforgó felé, ami mondjuk nyugat közeledik, és keletre néz, akkor nem látja a virágzat, tehát csak azt a koszorulakú szivát. Tehát nem olyan föltűnő. Elröpül mellette. Már túlmegy rajta. De akkor meg a szemének a hátrafelé része látja a keletre nézőt, és akkor visszafordul. Tehát nem emberi szemmel kell ezt gondolni, hanem rovar szemmel, meg össze-vissza röpköd a méh, és addig keres virágot, amíg nem talál. Hát a napraforgón kívül rengeteg más virág is van a mezőn, és azok nem keletre néznek, az mégis megtalálja őket. Persze a szag is segít, de általában méhnek én azt jóslom, hogy mindegy, hogy milyenre néz egy virág, hogyha éhes és megtárt keres, meg virágport, és van szeme, akkor előbb-utóbb megtalálja azt, főleg, hogyha ilyen nagy tömegben van, mint a napraforgó. De ez ki fog derülni. A puding próbálja azt, hogy meg kell enni, meg kell ezt a kísérletet nézni, és akkor kiderül. Tehát ezt teszteljük a idén nyáron.
Hát mindenképpen idegnyugtató foglalkozás lesz, azt tuti. A méhek egyébként tényleg pusztulnak? Azt mondják, én mostanában ezt hallottam.
Hát én nem vagyok méhész, de a hírekből hallom, hogy ilyen járvány, vírusok ölegetik meg a sok kemikália miatt a mézzel együtt begyűjtik, azt beviszik a kaptárba, azzal nevelik fel a kis új, az utógenerációt. Tehát nem jó állapotban vannak a méh családok. Hát most nemrég hallottam valami méhész csapatot, hogy Magyarországon nem tudom, sok 100 000 méh család közül valami, nem tudom, több 10 000 kihalt, kipusztult. Vagy azért, mert hideg volt, vagy azért, mert mert vírus volt, kemikália, vagy nem volt elég virágpor, tehát lejtmenetben van sajnos a magyar méztermelés, pedig hát világ első, mert a kínaiak után azt hiszem mi termelünk a legtöbb akácmézet, pedig hát mi jóval kevesebb vagyunk, mint a kínaiak.
Ez sokkal.
Ráadásul a kínai méznek a fele szerintem nem is méz, de mindegy. Minden esetre sok az akác. Most, amikor jöttem Halasra, hát mindenütt az Alföldön akácot láttam, úgyhogy nosza méhek, gyűjtsetek, és legyen akácméz.
És mi pedig vigyázzunk a méhekre. Egy nagyon kedves barátnő jut eszembe, aki nem nyírta a füvet, és tele volt virággal, mondta, hogy ez a méhlegelő, azért tartjuk.
Igen, egyet azért jó tudni, a méhlegelő, az csak virágos virágokból áll, mert a méh az nem fűevő, tehát nem olyan, mint egy birka, hogy az megeszi a füvet, de a fű meg ugye szélpózású, tehát az nem jó méhlegelőnek. Ezt mondjuk sokan tudják, de sokan nem tudják.
Tehát az a jó méhlegelő, ahol sok virág van, igen, bármilyen. Igen. Gábor, nagyon büszkék vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy megosztottad a hallgatókkal, hiszen ez egy nagyon izgalmas kutatás. Nagyon szurkolunk, hogy a méh teória bejöjjön, és de ha nem jön be, akkor is szülessen belőle egy izgalmas tudományos eredmény ebből is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Aki lemaradt a beszélgetésről, feltétlen hallgassa meg, vajon merre néznek a napraforgók, aki csak most kapcsolódott be, annak nem áruljuk el, hallgassa meg a riportot. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth Gábor professzorral beszélgettünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.